De arra felé kéne. Hogy tehát erre az oldalra.
Hát de akkor is a rezgés.
Ja.
Akkor a legbiztosabb. Hát akkor kezdjük el a mai előadást. Át is adom a szót Gábornak.
Tisztelettel üdvözlöm Önöket. Egy kis hangulati bemelegítésként ezt az idézetet választottam bevezetőként a mai előadáshoz, aminek a címe, amint a kiírásból is láthatták, az, hogy mi a pálya. Ez meglehetősen sokszor hallhatták, legalábbis, hogyha fiatalokkal van dolguk életük során. Ez egy ilyen szófordulat a mai, illetve a közelmúlt idejéből, és hát nagyjából azt jelenti, aki nem ismerné, hogy mi van veled, hogy megy a sorod. És akkor ezt valamiért a pályával házasították össze. Kérdés az, hogy hogy kerül ez ide. Én azt gondolom, hogy akik ezt a kérdést fölteszik, nem is tudják, hogy mennyire lényegbe vágó és találó az a kérdés, meg az a kifejezés, amit használnak. Mert képzeljük el az életet úgy, mint egy nagy sportversenyt, ahol a különböző sportágak, azok a fejlődési fokozatok, amiken az embernek végig kell mennie hosszú-hosszú élete során, itt nem a egy életről beszélek, hanem azért megtestesülések sorozatáról. Csak mondjuk van négy fázisa, mint azt látni fogjuk, négy különböző sportág. Egy élet az mondjuk egy kísérlet, mondjuk a 210 cm átugrására, és hát több ilyen kísérletünk van, és hát a halál az pedig a pihenő a kísérletek között. És hogyha az analógiát tovább folytatjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy mindenkinek saját pályája van, és hogy milyen a gyúrója, milyen az orvosa, milyen sportfelszerelést kap, milyen szurkolói vannak, azt az előző kísérleteinek az eredményei nagyban befolyásolják. Mondhatni, hogy igen nagyban. Hát, hogyha így nézzük, akkor azt is mondhatjuk, hogy időnként a szomszéd pályára, mert ugye más embereknek is, más versenyzőknek is megvan a saját maguk pályája, meg hát a szomszédos sportágak pályája is ott vannak a stadionban, időnként ugye egy gerely úgy átrepül, és akkor a mi pályánkon landol, vagy a szomszéd pályán úszó, az oldalba rúgja az ember, de hát ez ritkán szokott szándékos lenni, mindazonáltal megtörténik, mert vannak balesetek azért. Hát ha ezt az analógiát elfogadjuk, akkor lehet azt mondani, hogy a mi a pálya az egy igen csak idevágó kérdés, és hát akik önök közül többször megfordultak már ezeken a előadásokon, nagyjából sejtik már, hogy ugye a dharma és a karma környékén fogunk kapirgálni ezen az alkalommal. És hát ezeknek az együttes hatásáról. Hát nézzük meg akkor, hogy miről lesz szó a mai alkalommal. Először a karmáról beszélnék, általában hogyan képződik, és hogy mik azok az egyéni csoport, sőt, hát bolygói és kozmikus karma is létezik. Aztán nézzük a dharmát. A karmával, legalábbis a kifejezése eléggé ismerős már a legtöbb ember, talán még azok is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel, hogy esetleg nem csak ez az egy életünk van. De a dharma az egy kicsit olyan idegen kifejezés, úgy nem honosodott meg a nyelvünkben, ezért talán erre egy kicsit nagyobb gondot fogok fordítani. Erről is általában fogok beszélni, a dharma fokozatairól. Aztán egy kis összefüggést próbálok találni, nehéz lesz, a társadalmi helyzet és a dharma között. És hát végezetül megpróbálom ezeket valahogy egységben látni, sors, végzet jelentése ezeknek a tükrében mi a fene lehet. Hát kezdjük mindjárt a karmával akkor. És méghozzá azzal, hogy általában mi ez. A jelentése nagyjából úgy mondható, hogy ez egy cselekvés, cselekedet. Úgy is mondhatnánk, hogyha kicsit több, jobban meg akarnánk világítani az értelmét, hogy ez egy természeti törvény, ami a hatás ellen hatás törvénye. Ahogy ezt a mi hétköznapi nyelvünkben használják, az egy kicsit félrevezető, tehát ilyen szófordulattá vált. Azt is mondhatnám, hogy lealacsonyító, ahogyan ezt a köznapi értelemben használjuk. Ennél jóval mélyebb és kiadósabb az értelme ennek. Mindjárt legalábbis bízom benne, hogy sikerül láttatni önökkel. De mielőtt itt tovább megyünk, egy kis alapozó kitérőt kell tennünk, hogy megértsék azt, amiről a továbbiakban szó lesz. Szia! Ezt egy korábbi előadásomból emeltem át, és ez a néhány díj szükséges ahhoz, hogy későbbi kifejezéseket jobban megértsenek. Nem akarok ezzel nagyon sok időt tölteni, tényleg csak átfutunk most, mert ez egy másik témakörnek a része volt. De az isteni tervről, a nagybetűs tervről azért kell tennünk említést, hogy ez micsoda. Mondhatjuk azt, hogy a teremtőnek terve van, és ha úgy tetszik, akkor mondhatjuk, hogy társakra vágyik. Teremtő társakra. És ennek érdekében létezik az egész megnyilvánult világ. Nem csak az, amit mi látunk, hanem ennél finomabb világok is, finomabb anyagi világok is, de mind azért létezik, hogy a frissen született, csírájában minden tudó, minden tartalmazó isteni szikrákból egy cselekvő és a kozmos teljes egészében hatni képes teremtőtárs váljon. Ez egy nagyon hosszú út, nagyon hosszú iskola, erre szolgál az egész kozmosz. Aminek a tananyagát egyetemes törvények alkotják, fokozatai a létformák, nem csak az emberi, hanem azt megelőző, sőt, még inkább a utána következő létformák, és évfolyamai pedig ezen létformáknak az eltérő fejlődési fokozatai. Hát most mi az emberi fejlődés fokozatait fogjuk a dharma keretében egy kicsit jobban megnézni. Oktatói maguk a tanulók, emberek és mások, sok különféle ruhában végezzük ezeket az iskolákat, de a tanuló a ruhákban mindig ugyanaz, csak egyre fejlettebbé, okosabbá válik. Az emberi fejlődésnek a fokozatai, illetve nem az emberi, hanem inkább azt mondanám, hogy a földi fejlődésnek a fokozatai, vagy a fizikai világ fejlődési fokozatai. Az ásványi csoportlélek, a növényi csoportlelkek, az állati lélek, vagy az állat, mint megnyilvánult forma, és végül az állati sorból kiemelkedő, mondjuk egy egyéni esülő ember, ami korábban első fázisában csak egy csíra, ember csíra. Ezek a, mondjuk úgy, a fizikai világ fejlődési fokozatai. Ez a három pont itt azt jelöli, hogy van néhány ezt a megelőző fokozat is, meg hát persze vannak utána jövő fokozatok is, de most arra nem fogunk kitérni. És hát az emberi fejlődésnek a fokozatai, inkább azt mondanám, hogy az emberiség fejlődésének a fokozatai. Arról tudni lehet, hogy ebben a láncperiódusban az elérendő fejlettségi szint az isteni képességeinknek a maradéktalan kiteljesítése. A mindenhatóság, mindenhol jelenlét és a minden tudás. És ezt 7 különböző embertípuson keresztül, vagy ember kiadáson keresztül, vagy ha aki ismerős a számítástechnikában, akkor verzión keresztül érjük el ebben a láncperiódusban, már aki eléri. Nagyobbik része eléri azért az embereknek. És ezek, amiket úgy hívunk, hogy emberfajok. Kezdődik az első fajja, és a második is. Ezeknek még fizikai teste sincs, úgyhogy nincs is értelme arról beszélni, hogy néztek ki. A harmadik fajról már van valami elképzelésünk, őket találkozták itt a Húsvét szigetek szobrai. A negyedik fajról már van vannak ilyen koponyákból konstruált, nagyjából így nézhetett ki. Hát az ötödik faj, ezek nagyjából a mai élő ember. Nem mindenki olyan, de azért mégiscsak úgy nagyjából hasonlítunk, és hát a másik kettő, az pedig majd lesz egyszer a jövőben. Hát ezek az emberiség fejlődésének a fokozatai, nem az egyes ember fejlődési fokozatai, bár az is valahol beletartozik ebbe. És van négy fő törvény, ami a mostani előadás szöveg összefüggésében említést érdemel. Az első a reinkarnáció, mint mondtam, a fejlődésnek, ennek a hosszú útnak, amit teremtő Istenné válunk. Ez nagyon sok életet igényel. Nagyon sok megtestesülést, inkább úgy is mondanám, nem életet. Karma, ok-okozat törvénye. Itt azt emeltem ki, hogy a hibáinkkal szembesít, de majd mint látni fogják, karma az nem csak olyan valami súlyos, hanem van olyan is, ami előre visz, kellemes karma is van, ha úgy tetszik. A következő, amit meg kell említeni, ez a dharma, az a, hát az egy testet öltéshez rendelt tanulnivalók elsajátítására ösztönző erő. Ezt majd egy kicsit bővebben ki fogjuk fejteni. És hát a periódikusság pedig, ahol szinte az élet minden területén nyomon követhető, a fejlődés mindig újra játsza azt, amin már korábban elment, amin már korábban átment, csak gyorsan végig szalad rajta, mert hogy azt már ismeri, akár az ember, akár egy faj, akár az egész emberiség, mondjuk egy következő globusz vagy bolygói periódusban. De mindig ugyanaz ismétlődik, és utána, amikor az ismétlés befejezte, akkor kezd egy magasabb szinten tovább fejlődni. És az pedig ez a periódikusság mindig egy-egy magasabb szinten újra és újra lejátszódik. Hát ennyi volt ez a kis kitérő, ami szükséges volt talán néhány későbbi kifejezésnek a megértéséhez. És akkor most nézzük tovább, hogy a karmáról általában mit lehet elmondani. Itt már említettem korábban, hogy az előző meghatározásban inkább a rossz karmára tért ki az a ismertetés, mert a legtöbben ezt ismerjük. Tehát a hibákkal szembesít, amiket elkövetünk életünk során, és akkor ebből tanulunk. De ha valaki rájön, akár tudatosan, akár lelkiismerete, vagy más okok folytán, hogy tulajdonképpen mi egy terv részei vagyunk, és hogyha azzal a tervvel együtt dolgozunk, akkor újabb és újabb lehetőségeket kapunk. És akkor ez a könnyű karma, a jó karma, ha úgy tetszik. Ettől válik az embernek hát élvezetesebbé, eredményesebbé, kellemesebbé az élete. De minden karmát ki kell meríteni, mielőtt az emberi fejlődésből kilép valaki. Eljön az a fok is, de akkor jót, rosszat, mindent ki kell meríteni, le kell tudni. Aztán beszélhetünk egyéni karmáról. Hát ez a legismertebb, ezt a kifejezést leginkább ebben az összefüggésben használják. Majd megnézzük, hogy ez micsoda. De létezik olyan is, hogy csoportkarma. Ez lehet egy családra vonatkoztatott, lehet nemzetnek, egy emberi alfajnak, vagy egy egész emberiségnek is megvan a maga karmája. És hát gyanítjuk, bár tudni nem tudjuk, hogy léteznek ilyen bolygó, naprendszer és kozmikus karma is. Erről majd néhány gondolatot, amikor odaérünk, mondok. Hogyan képződik a karma? Erre gondolom azért elég sokan kíváncsiak, hiszen az ember szeretné elkerülni a pofonokat, illetve szeretne olyan dolgokat, lehetőségeket kapni, amivel egyrészt használhat a környezetének, másrészt kellemesebb életet nyer vele. Erről az egészről azt kell tudni, hogy a karma, a gondolkodás, mondom, a mentális teremtésnek az eredménye. Amikor gondolkodunk, akkor teremtünk. ezt nyilván nem először hallják már, a gondolatformák témaköréről biztosan hallottak. Amikor gondolkodik az ember, létrehoz a finomabb anyagban bizonyos formákat, amely formák az életüket abból az energiából kapják, amit a mi gondolataink átadnak nekik. Adunk egy formát neki, és azokba beleköltöznek azok a finomabb anyagban létező fejletlen, féltudatos lények, akik azt a síkot lakják. És egy ilyen gondolatformáknak a élethossza, hatóereje az nagyon függ attól, hogy milyen tisztán, milyen erősen születtek meg azok a gondolatok. És ha nagyon sok ilyen gondolat gyűlik össze az embernek az élete során, az mint egy ilyen felhőszerűen körülveszi, és befolyásolja nagyon erősen a viselkedését. Ez adja tulajdonképpen együttesen a vágyainkkal, ezek a gondolatformák adják azokat a cselekvési mintákat, reakciókat, beidegződéseket, amik jellemzők ránk. Ezekből lesznek végül a cselekedeteink, hiszen a cselekedeteink innentől kedve ösztönösek. Minden cselekedet előtt ott a gondolat. És bizony ezek a gondolatformák elkísérnek minket a halálon túl is. Nem maguk a gondolatformák, hanem ezeknek a, mondjuk úgy talán, hogy a tervrajzai, az eszenciája. Amikor az ember meghal, áthalad a magasabb régiókon, maga mögött hagyja az asztrális síkot a vágyaival, az ahhoz tartozó elementális formákkal, maga mögött hagyja az alsó mentális síkot a gondolatformákkal, de azokat a mintákat, amik ezeket a gondolatformákat jelentik, azt magával viszi. Az úgynevezett devacsáni létbe. És amikor visszatér, akkor ezek ismét anyagot vonnak maguk köré, mintegy a tervrajz ismét testet ölt, és hozzá kapcsolódnak ahhoz, aki szülte őket. És így, amikor az ember visszatér, akkor nagyjából ugyanazok a gondolatformák fogják körülvenni, amik halálakor hátra maradtak. És ezek azok a hajlamok, képességek, törekvések, ezek vonzák azt a környezetet, és ezek végsősorban ezek fogják magukkal hozni azokat a korlátokat, amiket egy fizikai test jelent az ember számára, meg a szülőket. Tehát minden körül. Mondhatjuk, és hát biztos hallották, hogy az ember, mondják legalábbis, én biztosan nem tudom, hogy az ember az egyetlen lény a világegyetemben, akinek megadatott a szabad választás lehetősége. Mert hogy a természet fellemek, angyalok, meg az állatok, azok, hát az állatok ösztönösen cselekednek, programozottak, ha úgy tetszik. A természet szellemek és az angyalok pedig a természet hatóerői. Tehát őnekik nincs szabad választásuk, ha úgy tetszik, hanem teszik, ami a dolguk. És nem is akarnak mást tenni. A szabad választás, tehát a választás szabadsága viszont nagyjából ott ér véget, hogy elgondolunk valamit, vagy nem. Ha nagyon sokszor elgondolunk valamit, akkor a cselekedet a szükségképpen jönni fog vele. Mert kialakul egy olyan karakter és gondolkodási minta bennünk, ami ezt a tettet szükségszerűvé teszi, előbb vagy utóbb. Attól függ, hogy ezek a gondolatok milyen erővel hatnak ránk, meg a környezetünkre. Ezek magunkhoz vonzák, körénk vonzák azokat a körülményeket, amiket mi látunk. Tehát aki azt látja, hogy a szemét a világ, meg sok hülye van az úton, meg mi, az ezt fogja kapni, ezt vonza magához. De viszont, ha ez így igaz, hogy az én gondolataim, azok befolyásolják a környezetemet, meg a cselekedeteimet, akkor ezt nem csak a rossz irányba lehet felhasználni. Ha ezt fölismeri valaki, akkor a gondolatainak a befolyásolásával, uralásával, tudatos terelésével igenis megváltoztathatja a karmáját. Hosszabb távon pedig a körülményeit, az életét is. Bizonyos mértékig még a fizikai megjelenését is. Vannak ezzel kapcsolatos, meg lehet igazak, én nem tudom, nem láttam ilyen embert, de vannak olyan történetek, hogy hát, nagyon sokáig nézeget valaki egy képet, akkor elkezd hasonló vonásokat ölteni. De ha végig gondoljuk ennek az egész hatásmechanizmusnak a menetét, akkor ez teljesen észszerű. Csak a fizikai anyag úgy nehezen, lassan alakítható. Nyilván itt nagyon határozott és nagyon tiszta gondolatokra van szükség ahhoz, hogy ez működjön, és viszonylag hosszú időn keresztül kell ezeket ismételni. De a lényeg, hogy változtathatók ezek. Tehát, ahogy elmondtam, az egyén saját működése idézi elő ezt az egyéni karmát. Azt az előbb még nem mondtam el, csak ott zárójelben volt megjegyezve, hogy amit én cselekszem, gondolkodom, stb., ez nem csak én rám fog hatni. Az én egyéni karmám az abból is áll, de amit teszek, az bizonyos mértékig a leszármazottaimra, a fajtársaimra, az egész emberiségre ki fog hatni. Olyan mértékben, amennyiben közös a leszármazott, a faj, vagy az emberiség velem. Tehát úgy tessék ezt elképzelni, mint hogy én vagyok egy bizonyos számú, különböző frekvenciából álló hang. Mondjuk 10-15 frekvenciából állok, egyszerű esetet véve, és akkor ezeket különböző fázisúak és különböző erősségűek. Ez az én rám jellemző hang. És ugyanezek a frekvenciák, meg jelerősségek, stb. Az összes többi ember a leszármazottaimba is megvannak. Tehát bennük is vannak olyan jellemzők, amik alapján, mint az arckép alapján lehet azonosítani, hogy az én leszármazottam, az tőlem ered, mert nagyjából hasonló mintázatok vannak benne. A karma is valahogy hasonló módon, ugyanilyen mértékben hat a leszármazottra is. Csak persze nem az arcvonások a lényegesek, hanem azok a mentális hasonlóságok, amik a leszármazottban, a fajtársakban, az emberiségben megvannak. És ez olyan irány, olyan mértékben terül szét, ahány ilyen hasonló elem, vagy hasonló egyed található. Tehát igen, amit az ember tesz, az bizonyos mértékig kihat a családtagjaira is, leszármazottaira legalábbis mindenképpen. Aztán nagyon fontos még megjegyezni ezt is, hogy a tudatos működésből áll a karma hatása, az egyéni karma, de nem csak abból, amiről én tudom, hogy megtettem, hanem tehetek bizonyos dolgokat, amik én úgy gondolom, hogy minimális hatásúak, de az is elképzelhető, hogy azokkal egy olyan sorozatot indítok útjára, például gondolkodok valami olyasmiről, ami egy gondolatformát indít el az én környezetembe, és ez adja az utolsó lökést valakinek ahhoz, hogy egy régóta dédelgetett gyilkos gondolatát gyakorlatba ültesse. Ez esetben bizony azért a gyilkosságért bizonyos mértékig én is felelős leszek, mert én adtam az utolsó lökést az illetőnek, a rossz gondolatommal. Ez csak egy szemléltető példa volt. Tehát ilyen áttételes módon is, de ehhez is tudatos cselekvés kell. Tehát attól, hogy én álmomba leesek az ágyról, és agyonütöttem az egeret, aki épp szaladt, ott szaladt el, hát ennek én nem vagyok felelőse, mert hát most nem tehetek róla, hogy álmomba kiestem az ágyból, annak nem lesz rám karmája. De ha ott elszaladó egeret agyontaposom, annak valamilyen karmája már lesz rám hatással. Ebből is látszik, hogy nem a tett az igazán lényeges a karma kialakulásában, hanem az indíték meg a szándék. És ez megint csak oda jön vissza, hogy a gondolat az, ami igazából a tett mögött áll, és az az, ami igazán számít. És ezt egy olyan példával is meg lehet világítani, hogy lehet valaki nagyon gazdag ember, és akkor milliókat adományoz jótékony célra, de ezt úgy teszi, hogy ezzel ő különböző előnyökre akar szert tenni, vagy a közösség tiszteletét akarja kivívni. Tehát hiú okok vezetik el a cselekedetre. Ennek is meg lesz a pozitív karmája. Majd valamikor egy következő életében ezért ő meg fogja kapni, hiszen ezzel vázi a természet adósa lett. sok embernek jót tett azzal, hogy milliókat adományozott jótékony célokra, és őket nem érdekli az, hogy ő ezt milyen szándékkal tette. Ettől nekik valamilyen mértékben jobb lett előrébb a pályájukon. Tehát ő ezért valamikor meg fogja kapni, amit jár, de ebben neki nem lesz sok öröme vélhetően, hanem ami öröme lesz, az pusztán a fizikai síkon fog megnyilvánulni. Tudják, milyen az, amikor az embernek úgy adnak, hogy igazából nem sok öröme van benne, mert olyan módon adják, hogy elveszik az örömöt vele. Hát így is lehet. Például ilyen dolog lehet egy ilyen adakozásnak az eredménye. Vagy a másik a vallató óér és az inkvizítor példája. Nyilván mind a kettő meg fogja kapni, ami jár valamelyik következő életében. De annak, aki az értelmi szerzője a kínvallatásnak, és aki azt elrendeli, mérhetetlenül nagyobb a felelőssége, és rá a hatás is nagyobb lesz. A vallató hóér is megkapja magát, mert valamilyen fizikai szinten megnyilvánuló betegség az elég kellemetlen dolgokat fog neki okozni, de aki az egészet eltervezte, elrendelte, az mérhetetlenül nagyobb. És őrá való elképzelhető, hogy nem a fizikai síkon fog ez lecsapódni, hanem érzelmi és mentális visszahatások lesznek, amik őt leginkább sújtják majd. Az egyéni karma alakulása, erről végső soron sokat lehetne erről beszélni, de hát valahol azt ígértem, hogy inkább a dharmáról beszélek többet. Úgyhogy összegezzük az egészet annyiban, hogy az egyéni karma megnyilvánulása az egyik életről a másikra az úgy történik, hogy a halál után végigjárja az egyén, vagy az én, az örökké élő, végigjárja a szükséges lépcsőfokokat, és eljut a devacsámba, vagyis a felső mentális síkra, ott begubózik idézőjelbe, és elkezdi feldolgozni a fizikai életének a tapasztalatait, ezzel felkészülve a következő testet öltésre. És amit itt végez, azaz egy jelentős része annak, amit karmának nevezünk, annak a karma megnyilvánulásának. Az egykori, az elmúlt élet törekvéseiből és vágyaiból lesznek a következő életének a képességei, a sűrűn, gyakran ismételt gondolatokból lesznek a hajlamok, erről beszéltünk, nagyon sokszor ismétel az ember egy gondolatot, akkor egyfajta automatizmus alakul ki, és előbb-utóbb követi a cselekedet is. A megszerzett tapasztalatokból lesz a bölcsesség, a fájdalmasabbból a lelkiismeret. Ha valaminek a megvalósítására nagyon vágyunk, de abban az életben a korlátaink ezt nem teszik lehetővé, akkor ez a vágy a következő életben a megvalósítás lehetőségét hozza magával. És hogyha már a megvalósítás lehetőségét hozza magával valami, akkor ehhez szükséges fizikai test is jön vele. És ehhez tartozó családi körülmények, társadalmi helyzet, stb. És ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha valaki olyan dolgokat tett, hogy kemény korlátokat kell kapnia eredmények, azon működése eredményeként a következő életben, akkor a fizikai teste is ehhez fog igazodni. Meg a családi körülményei és a társadalmi körülményei is. Hát ez oda-vissza igaz. A lényeg ebből, ahogy mondtam, hogy a jövőnk alakítható, ha röviden össze kellene foglalni az egészet, ami az egyéni karmához tartozik, akkor azt mondhatnám, hogy azzá leszünk, amin gondolkodunk. Lehet, hogy nem a jövő héten, de a következő életben nagy valószínűséggel igen. Ebből eredően, ha ezt akarja az ember elérni, ha azt akarja, hogy jobban menjen a sora, hogy ha csak egy ilyen önző cél mozgatja már akkor is, de hogyha nagyobb hatással akar rendelkezni, jobban akar részt venni a nagy építkezésben, akkor koncentráljon a jellemépítésre, példaképeken gondolkodjon, nemes eszményeken. És a legfontosabb pedig a pozitív gondolkodás. Amit pedig kerülni kell, az a pletykálkodás, a rossz indulatú megjegyzések más embereknek a nem kifejezetten kedvező tulajdonságainak a kiperlengérjezése, stb. Még akkor is, hogyha valami nem, ha valami igaz, tényleg megvannak azok a rossz tulajdonságai ennek az embernek, jobb esetben a szemébe mondja az ember, rosszabb esetben a háta mögött pletykálkodik róla. De még ha igaz is, nem biztos, hogy azzal, hogy kimondom, segítek neki. Vagy bárkinek. Tehát az igazság az nem attól igazság, hogy sokan vallják, vagy hogy kimondjuk. Az akkor is igazság marad, ha nem mondjuk ki. A lényeg tehát az, hogy alakíthatjuk a jövőnket, és ez az alakítás, ha jó irányba akarjuk alakítani, már ha létezik ilyen, hogy jó irány, egy magasabb szempontból ez nehezen definiálható, akkor a segítő szándék és a segítő tettek azok, amik ebbe az irányba vihetnek minket. És akkor a természet adósunk lesz, nem pedig mi leszünk adósai másoknak és a természetnek. És a másik fontos tanulság, ami az egyéni karmához tartozik még, hogy a karma befolyásolható. Tehát, hogyha valami rosszat tett az ember, valami olyat, amiért súlyos visszahatásra számíthat valamikor a jövőben. Hát úgy kell elképzelni a karmát, mint egy mérleget, vagy egy ingát. Valamilyen tettemmel kilendítem egyik irányba, az vissza fog lendülni valamikor, vagy még ebben az életemben, vagy később. Ez ellen nem tudok tenni semmit. De megtehetem azt, hogy ellentétes irányú hatást csinálok. A úgymond rossz cselekedetemmel azonos súlyú, de ellentétes értelmű tettekkel kompenzálható már most azt, amiért adós lettem. Hát ez elvégezhető, nem veszett fejszennyel a dolog. Röviden a csoport karmáról. Néhány mondatot már erről mondtam. A csoport tagjainak a közös gondolataiból, tetteiből született gondolatforma. A közös gondolat itt nem az, hogy mindegyik ugyanarra gondol, hanem attól válik közössé, hogy sok minden közös van bennünk, tehát amit én gondolok, az benned is elő fog fordulni, vagy a hajlam megvan rá benned is. Olyan mértékben hat ez a csoport karma a csoport egy tagjára, amilyen mértékben a személyiségében hasonló jegyek vannak, mint azért van, aki létrehozta ezt a hatást. Mondtam, létezik családi, nemzeti fajnak, vagy alfajnak is létezik karmája, ezek mind jól körülhatárolható csoportok. És hát van az emberiségnek is, bizony. Amennyire tudjuk, nem is túl kellemes. És végezetül erről a témakörről néhány szót a bolygói és a kozmikus karmáról. Erről nyilvánvalóan nagyon keveset tudhatunk, de az analógiák törvénye alapján itt is elmondhatjuk, hogy a bolygónk és a naprendszerünk, sőt maga az egész kozmos is inkarnálódó lények. Márpedig, ha így van, akkor ez valamilyen tervvel összhangban történik. Az a terv meghatározza szerepüket, fejlődésüket. Az, hogy szabad választásuk van-e, arról nem nagyon tudunk. Cselekedeteikről, gondolataikról még kevésbé, de sejthető, hogy vannak ilyenek. És az biztos, hogy az általuk hordozott emberiségek gondolatai és karmája, az biztosan, hogy beleszövődik az övékébe. Hogy fordítva, azt nem tudom, de vélhetően igen. Amennyiben nekik is van maguk által generált karmájuk, azt gyanítom, hogy igencsak nagyon nehezen megfogható vagy felfogható számunkra, akkor az bizony ránk is kihat. És hát a másik nagyobb témakörhöz érkeztünk el, a dharmához. erről, mint mondtam, viszonylag kevesebbet tud az átlagember, nem mintha Karpmáról olyan mélységében nagyon sokat tudna, de legalább a szó ismerős neki. A Darmáról ez annyira nem mondható el. Jelentése nagyjából úgy fordítható le, hogy az, ami helyes, cselekedett, gondolat, bármi. Csak hát mi az, ami helyes? Tehát mindjárt belefutunk abba a nagy kérdésbe, hogy a helyes és a helytelen fogalma és problémája egyik nagy filozófiai kérdésünk. És ha visszatekintünk még csak általunk ismert történelemre is, akkor már magunk is láthatjuk ebből a rövid, isteni mércével mérve nevetségesen rövid időszakból, ebből a pár ezer évből, amiről írott történelmünk van, hogy nem létezik abszolút mérce. Elég csak megnézni az Ószövetség erkölcsét, meg az Új Szövetségét. Ugye a szemet szemért, fogat fogért, illetve a szeresd ellenségedet megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel ellentétét. Igen, ahogy az ember változik, úgy változik a helyes és a helytelen fogalma is. És a kontraszt az még élesebb, ha a mai közvélekedést összevetjük mondjuk az Ószövetségi Szentírásból kirajzolódó erkölcsi normákkal. Sok a közös, de nagyon nagyot változott a világ és az ember azóta. Ilyen tekintetben már. A Darmával kapcsolatban nagyon fontos azt látni, hogy amiről beszéltem, hogy nagyon hosszú fejlődési úton járunk. Ez több nézete van a dolognak, az egyik a magának az emberiségnek a fejlődési útja is, de azon belül is tételezzük fel, hogy valaki az egyéniesülés pillanatától, ami alig, hogy kiemelkedett az állati sorból, onnantól kell eljutni hát mondjuk az x-edik beavatásig, nem mondom, hogy a mesteri szintig, hanem már azt megelőzően bizonyos beavatási szinteknél azt gondolom, hogy eléggé el fog jutni arra a szintre, vagy annak közelébe, amit itt majd mindjárt látni fogunk. De ez az út nagyon hosszú. Nem megy egyik napról a másikra. Lépésről lépésre kell haladni. És hát ahogy az előzőkből is hallották, a vágyak, az ösztönök nagyon csekély értelmű emberéből el kell jutni az elvek, a kötelességtudat, az önfeláldozás és a mások tanítása, segítése szintjére. Ennek megfelelően az életkornak, a fejlettséghez, az ilyen tekintetben mérhető fejlettséghez az ígyvilágon semmi köze nincsen. Tehát lehet már, öreg korában valaki teljesen gyerekes, illetve lehet valaki, ami a felnőtt kora küszöbén is már messze meghaladhatja a fejlettségi szintjében a 60-70 éves embert, másik embert. Mert hogy sokkal több tapasztalat áll már mögött a korábbi életei alapján. Nagyon jó ilyen párhuzam még, ha azt mondjuk, és ugyanez a fejlődés, ez többé-kevésbé egy egyetlen életre is igaz, hiszen hát a családanya, aki a családjának az oszlopa, a nagy csapásokat képes elviselni, ezt az eszményt valamennyien ismerjük. Leginkább a háborúk kapcsán szokott előjönni, hogy sok gyereket nevelő családokban egyedül marad az édesanyja, meg fronton ott marad a férje, meg a fiai, meg egymás, sőt az egész hátországot a nők üzemeltetik. Igen, de idáig egy hosszú út vezet. Annak a családanyának, annak a keményen álló oszlopnak is kellett valamikor egy babázó kislánynak lennie. És ugyanúgy az a eszményi bölcs vezető, aki egy országot a legjobban el tud kormányozni, valaha az is kellett, hogy legyen egy ilyen sötét, durva ösztönlény, aki csak épp, hogy kiemelkedett az állati sorból. Meg lehet, ez esetleg millió évekkel ezelőtt volt, vagy akár egy másik bolygói periódusban, ez nem sokat számít ebből a szempontból. Tehát a különböző fejlettségi szintekhez különböző igények és tanítások tartoznak. A fejletlen embert a vágyai és a kielégítés, és ezeknek a kielégítése viszi előre. És minél fejletlenebb ez az ember, annál durvább és annál erősebb ingerekre vágyik. És ezek szükségesek a fejlődéséhez. Míg ha egy fejlett ember adja magát át ezeknek, az nagyon könnyen a végét jelenti. És nem csak fizikai értelemben, hanem súlyos visszaesésekre számít a további életeiben. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha valaki számára még túlságosan távoli eszményeket próbál az életében tisztelni és meghonosítani, és ennek érdekében elnyomja természetes szenvedélyeit, vágyait, azzal ugyanolyan súlyos károkat okoz magában, mert maradandó torzulásokat hoz létre a lelkében. Tehát a vágyak elfojtása nem megoldás. Azokat ki kell élni, de nem mindegy, hogy milyen szintig és milyeneket. A dharmáról általában még amit el kell mondani, az az, hogy ha röviden akarjuk elmondani, hogy mit jelent, akkor két dolgot kell megemlíteni ehhez. Az egyik az, hogy ahol az illető most tart a fejlettségben, milyen alaptermészete van, mi az, ami rá jellemző, ez az egyik ismérve az ő dharmájának. A másik pedig az, hogy milyen teendők, kihívások, feladatok azok, amik őt az úton tovább viszik. Ezt a két dolgot kell felismerni és szem előtt tartani az embernek. Más dharmájának a követése az tragédiába vezethet. A minimum az, hogy nem fog sikerülni, és akkor sorozatos sikertelenségekkel szembesül az ember. Itt az visszautalok arra, amit az előbb mondtam, hogy ha valaki számára még túlságosan távoli eszményeket kezd tisztelni, mert a példaképe olyan, akkor az a vágyott út esete. Tehát ő még nem tartott, hogy ilyen eszményeket tűzött ki maga elé, mert még néhány lépést azért meg kell tennie addig. Tehát ez egy veszélyes dolog. És ezért fontos, hogy mindenki felismerje azt, hogy neki mi az üdvözítő. És hát a csoportoknak és népeknek, fajoknak, sőt hát bolygóknak, vagy kozmosznak is meg kell, hogy legyen a maga dharmája. A népek dharmája, hát igen, ez egy érdekes kérdés. Például, ha megnézzük a világ népeit, országait, hogy milyen különböző fejlődési fokozatokon vannak, és a őket érő kihívásokra, nehézségekre milyen különböző módon reagálnak. Nagyon érdekes például az, amit a fejlett, mondjuk nyugati világ idézőjelben, anyagi értelemben fejlett, az megpróbálja exportálni a saját értékrendjét, működési módját olyan országokba, amik erre nincsenek fölkészülve, nem tartanak még ott. És láthatóan nem sikerül a dolog. Nagy véráldozatok, anyagi áldozatok, és nem megy. Ezért nem megy. Mert ők még nem tartanak ott, hogy be tudják fogadni ezeket a dolgokat. És hát akkor most eljutottunk addig, hogy említettem, hogy négy fokozata van, négy fő fokozata annak az útnak, amit egy embernek be kell járni. A mostani tudásunk szerint legalábbis, lehet, hogy majd egy későbbi bolygóperiódusban, vagy egy másik láncperiódusban az egészen máshogy fogunk kinézni ezek az ismérvek, sőt biztosan. De most nagyjából ez a négy fokozat különíthető el. Ezeket idézőjelbe tettem, hogy szolga, kereskedő, uralkodó és tanító, mert ezek nem foglalkozások. Valamilyen címkét kell adni ezeknek a fokozatoknak, és igyekeztem olyanokat tenni ide, amik nagyjából jellemzik, vagy megfelelő gondolatokat vonnak, kapcsolnak ezekhez a fokozatokhoz. Nézzük sorban ezeket, hogy mi a jellemzőjük, mi az, ami előre viszi őket, és mi az, amit nem kell várni tőlük. Ezeket nagyon hasznos, ha végig gondolják, és ennek feljövőnek. Nagyon sok bosszúságtól kínélhetik meg magukat, hogy XY miért nem képes belátni. Hát ezért, mert meglátják. Amiről a szolgát, ugye ez az a rész, ami hát az egyénies üléstől indul, és majd meglátjuk, hogy meddig tart. Jellemzői az, hogy fejletlen értelem, kevés élettapasztalat, és hát ebből eredően a lelki ismerete az, mondjuk úgy, hogy nem fejlett. Mitől is lenne, nincsenek meg a tapasztalatok, ami alapján fejlett lenne a lelki ismerete. Ő neki még bizony azok a kemény pofonok kellenek a karmától, hogy tudja, hogy mi az, amit nem kéne megtenni, még akkor is, ha nagyon szeretné. Csekély a kezdeményező készsége, és az akarata gyenge, viszonylag fegyelmezetlen, a vágyai mozgatják. Hát a primitív ember ismérve ért, valamennyien tudják. Erős ingerek vonzák, durva dolgok. Ami előre viszi ezen az úton, hogy ebből előre tudjon lépni, feljebb, ha úgy tetszik, az, hogy megtanulja az engedelmességet, a fegyelmet és a hűséget. Hát ugye ez a közkatona esetre talán azzal lehetne, vagy a jobbágyja, nem tudom mivel jellemezni, akinek igazából mindig meg kellett mondani, hogy mit csináljon, és neki más dolga nem volt, csak hogy engedelmeskedjen, véghez vigye azt. És hogyha ő ezen a téren jól végezte a dolgát, akkor ezért dicséretet kapott, és ez volt számára a boldogság. A legtöbb vágyának a kielégítését ezzel párhuzamosan engedni kell. Tehát nem kell elvárni tőle, hogy ne járjon a kocsmában, soha ne legyen részeg, hogy ne menjen a bordélyházba, meg, tehát ezeket nem szabad elvárni, hogy ezek ne vonzzák. Mert nem képes rá egyszerűen, hogy ezeket figyelmen kívül hagyja, ezeket a durva dolgokat. A lényeg az, hogy neki nagyon sok tapasztalatra van szüksége. Jóra, rosszra egyaránt. Szinte mindegy, hogy mire. Mert bármi éri, abból valamilyen hasznosat fog a maga számára levonni. És hát ennek az elmondottak értelmében nem várható el tőle, hogy megadóan, meg derűsen viselje azokat a nehézségeket, amik érik, hiszen az élvezeteket szereti, azok felé mozogna. Nem, nyilván nem fogja belátni, hogy neki most olyan időszaka van, amikor szenvedni, nélkülözni kell a jövő érdekében. Ilyeneket nem kell várni tőle. Azt se kell várni, hogy megértse, hogy a dolgok miért vannak. Miért úgy vannak, miért olyanok, amilyenek. Ne bonyolódjon az ember komplikált magyarázatokból, gazdasági helyzetről, meg a választási lehetőségekről, meg hasonlók, és ne várjon áldozathozatalt a jövő érdekében az ilyen típusú emberektől. Főleg nem egy eszme érdekében. Hát bizony az emberiség nagy része ma is itt tart. És ennek megfelelően nem kell csodálkozni rajta, hogy a politikusok milyen jól meg tudják vezetni szinte minden országban a népet. Ennek a kiteljesítése, ez nagyon sok időt igényel. Nagyon-nagyon sok életet. És ha valaki kellően sok élet során fölhalmozott bizonyos tapasztalatok, akkor kezd derengeni neki, hogy nem biztos, hogy attól, hogy most valamit meg tudok tenni, azt meg is kell tenni. Na akkor már kezd kibontakozni a következő fokozat. Ezek nem ilyen átmenet nélküli átbillenések, hanem szép fokozatosan egyre több dolog kezd derengeni a magasabb fokozatból az illetőnek, és egyre kevesebb dolog ismerhető fel a korábbi fokozatból benne. Amikor eljut valaki erre a úgynevezett kereskedő fokozatra, akkor azért már lényegesen magasabb szinten tart. Ennek a fokozatnak a jellemzője az, hogy törekszik az anyagi javak felhalmozására, hát nem akar nélkülözni, elég volt a szolgalétben. Törekszik a jólétre, de ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha kellően éles már az elméje. Megfelelő képzettségre tett szert, az ösztöneit képes jól uralni, és többféle kötelességnek tud megfelelni. Ugye szeretnék dolgokat, de hát a munkásokat is ki kell fizetni, adót is kell fizetni, jó pontokat kell szerezni a mit tudom én, a felettesemnél, vagy a földes úrnál. Tehát több dologra kell már figyelni. Ha szolgálnál, ő neki csak az a dolga, hogy az urának megfeleljen. Meg ha lehet, akkor jó, berúgjon, és így tovább. Az ő világa, a kereskedő világa már nem ilyen egyszerű. És hogy a vagyont fel tudja halmozni, ahhoz nyilván takarékosnak is kell lennie, szigorúnak, csak annyit kell fizetni a munkásainak, vagy a szállítóinak, amennyi jár, de ugyanakkor tisztességesnek és méltányosnak is kell lenni a munkásaival, meg a szállítóival. Az üzleti élet jelenlegi állapotából úgy lehet következtetni, hogy mennyire jellemző a letisztult kereskedő fokozat jelenléte a magyar közéletben, illetve az üzleti életben. Annyira még nem. És hát még nagyon fontos, már a kifejlett fokozathoz tartozik az, hogy pártatlanság, józan mérlegelés és az érzelmek kiszorítása, félrerakása, amikor ítéletet hozunk dolgokról. Ami előre viszi, az pedig mindazok a tevékenységek, helyzetek, kihívások, amik ezt segítik, amik ezeket a készségeket hozzák elő. És egy magasabb szinten, amikor már kellő vagyont halmozott föl, hát mondjuk ez se igaz, hogy kellő vagyon, mert végül is kevésből is lehet adakozni. 100 forint lehet, hogy nagyobb értéket jelent adományként, ha úgy tetszik Isten számára, mint 100 millió forint, hogyha az a 100 forint az a valakinek a reggeliét jelenti. A 100 millió meg csak egy száma a bankszámla kivonaton. Mindegy, a lényeg az adakozás, nem meggondolatlanul, tehát nem a Csekonics báróról van szó, és nemes közjót szolgáló célokra. Tehát itt már belép az emelkedett eszme. Mindig is így volt, ha visszagondolnak a művészet történetére, hogy mindig ilyen vagyonos emberek tették lehetővé azoknak a nagy hatású, ma is csodálatot keltő építményeknek, művészi tárgyaknak az elkészítését, amiket ma is csodálunk. Ilyen emberek tették lehetővé, és ezek a művészeti alkotások, vagy nagy tettek, ezek ha végig gondoljuk, akkor csak anyagi oldalról nézve teljesen felesleges kiadások voltak. De gondoljuk végig, hogy hány embernek biztosították a kibontakozási lehetőséget. Hány embernek biztosították a művészi hajlamok kiélésének a lehetőségét, és a szemlélőik közül hány embernek nemesítették a lelkét. Tehát igen, egy-egy ilyen adománynak nagyon komoly hatása lehet az emberiség fejlődésére. Azt soha nem lehet tudni, hogy mikor és melyik adomány lesz az, amiből mondjuk egy Michelangelo Dávid szobor születik, vagy egyéb nagy mű. Viszont a kereskedőtől még nem várható el, hogy bátor legyen. Tehát a kereskedőnek nem az a jellemző, hogy így kimegy a csatatérre és az életét áldozza. Nem várható el tőle, hogy ha egyszer ott van valami és meg lehet csípni azt az üzletet, még akkor is, ha ezért valakit víz alá kell nyomni, nem várható el tőle, hogy önmegtartóztatást csináljon, mértéktartást mutasson az üzletben, sem az áldozathozatal, sem az önzetlenség. Ez még nem az a szint. Persze mutatkozhatnak már ilyen jelek, de a vegytiszta kereskedőtől ezt ne várjuk el. A mai skála itt is nagyon széles. Ugye a kis boltostól a garázsba nyitott vegyes boltot, vagy árulok a piacon valamit, onnantól kezdve egészen a milliárdosig terjed a skála. Ez kvázi mind ugyanaz a csoport, csak kicsit nagyobb szemétdombon kukorékol. Meg hát persze nyilván a skálán, amit mutattam, hogy mik a jellemzői ennek a fokozatnak, nyilván máshol állnak az egyes egyedek. De a lényeg ugyanaz. És amikor már kezdenek, ilyen nemes eszmények kezdik mozgatni őket, amikor már a bátorság kezd jellemző lenni. És amikor, hát ugye a kereskedőben is van kellőképpen harcosság, azt láthatjuk az üzleti életben, amikor ezek már kezdenek nagyon karakterisztikus jellemzővé válni, akkor közeledünk az uralkodó fokozathoz. Az uralkodó típust, vagy hát fokozatot arról lehet megismerni, hogy bátor, kitartó, az önfeláldozás nagyon jellemző, szigorúság, nagy lelkűség. Hát jellemzően uralkodó, kegyes király, ezek ehhez a fogalomhoz kapcsolódnak. Ugyanakkor harcos, uralni vágyó, és aki ellenszegül az akaratának, hogy akadályozza azt, keresztül vigye az elképzelését, ezt kíméletlenül legázolja. Határozott értékrend és az elveit elszántan védelmezi, ez az uralkodónak a jellemzője. Ami pedig előre viszi, hát azok bizony a hatalmi vetélkedések, a hozzá hasonlókkal való összecsapások. Ugyanakkor, amikor ezt teszi, a hozzá hasonlókkal összecsap, ezzel együtt a hátországát, azt, akik hozzátartoznak, azt elszántan védelmezi. És hát a hátország az többnyire áll a gyengébbek. És ami még nagyon fontos, ami előre viszi az ilyen típusú embereket, az, hogy szembenézzenek veszélyekkel. Itt a veszélyeket nem feltétlenül azzal, hogy most akkor a híd tetején sétál, hát sokféle veszély létezik. De ő mindennel szembenéz. A lételeme a küzdelem, és hát itt jön be az, hogy miért vannak a háborúk. Hát a háborúk szükségszerűek. Azért, mert ennek a típusnak a kiteljesedéséhez ezek elkerülhetetlenül szükségesek. Vagy legalábbis addig, amíg nem találunk valami jobb játszóteret nekik. Valami jobb kibontakozási lehetőséget. Ami nem várható el tőle is egy olyan csomó dolog, amit nem lehet elvárni, az az önmérséklet, a türelem, mert az még később jön. Hát az uralkodókra nem feltétlenül ez a jellemző, hogy egy versenyhelyzetben ő hátralépjen, és azt mondja, hogy most inkább utat engedek, mert valamilyen egyéb okból ez most célszerűbbnek látszik. Ellenfelei érdekének tartós elfogadása. Taktikai okokból elfogadhatja, persze. Taktikai békekötések léteznek, de amint lehet, elvágom a torkát az ellenségemnek. Ez a jellemző hiába. És a mai skála, hát nagyon jó fel lehet ismerni az ilyen típusú gyerekeket már az iskolában. Ő körülöttük alakulnak ki a klikkek, ők a vezéregyéniségek. Nagyon különböző a fokozat, persze vannak köztük olyanok, akik elmennek egész odáig, hogy a társaikat megalázzák, tönkreteszik, és a többi meg vannak, akik csak hát, ilyen hajlamban. Aztán a maffia főnökök jellemzően katonatisztek, itt már jó értelemben, tehát aki magasrangú katonatiszti fokozathoz eljut, azért az már nem a, tehát az nem a maffia főnök kategória. És hát bizony a párt és állami vezetők. Nem mindegyik azért itt sem, persze, mert találni olyan figurákat, akiről nem mondanám, hogy uralkodó típus, csak hát éppen arra járt, amikor osztottak ilyen posztot. Leginkább, nem mindegy, hagyjuk. És az utolsó fokozat pedig a tanító, utolsó a sorrendben. Ő az, aki hát többé-kevésbé az összeset végigjárt, az összes korábbi lépcsőfokot, legalább bizonyos mértékig. Nem azt jelenti, hogy mindenben tökéletes lett már, de azért sok tapasztalatot szerzett az összes korábbi fokozatban, és már képes tanítani ebből eredően. Ami jellemzője, nyugodt, szelíd, megbocsájtásra való hajlam. Nem feltétlenül akarja, hogy mindig neki adjanak igazat, nem feltétlenül törekszik rá, hogy az ő akarata érvényesüljön. Úgy is belátja majd, aki nem akarja a jó utat járni, úgy is belátja, hogy nincs igazat, hadd tegye. A tanító már tudja, hogy a karma dolgozik, a dharma létezik, az az ember még nem tartott, hogy elfogadja az igazát, stb. Az értékrendje ugyanolyan szilárd, mint az uralkodónak, és bátor, de nem feltétlenül ő akar lenni az, aki előtérben áll, és akinek mindenki szalutál. Nagyon fontos a közömbösség, a vagyon, a státusz, a rang okozta, vagy az azzal járó előnyök iránt. Ezek a jó értelembe vett arisztokratákra is jellemzők, tehát ők számukra természetes dolog, de ha nincs, akkor nincs, attól ők nem változnak meg. Ilyenekről biztos sokat hallottak, meg hát lehetett azért hallani, amikor a kitelepítések voltak az 50-es években. Ő kapával a kezében is főül maradt. Ismerik ezt a típus biztos, vagy legalábbis el tudják képzelni. Tiszta életet él fizikai, lelki és szellemi értelemben is, ez is egy nagyon fontos összetevője. Tehát a tanítót nem lehet úgy elképzelni, hogy pálinkás üveggel a kezében, vagy a kocsmában, vagy tehát nem törekszik arra, hogy a város sűrűjében legyen, mert ezek az erős ingerek, ezek már túl erősek számára. Esetek többségében megteszi, ha szükséges, persze, de nem törekszik rá, nem akar ott élni. Inkább valami csendesebb helyre elmegy. Ami előre viszi, és ezt a fokozatot kiteljesíti, az egyértelműen a tudás bővítése. Minden értelemben. Nem csak az intellektuális tudásról van itt szó, tehát nem az, hogy most akkor ő a fizikai törvényeket kutassa. Sokkal inkább ennél egy kicsit puhább dolgokról, ha úgy tetszik, van már szó. Már inkább a spirituális tudás, az intuíció kiteljesítése, ezek mind tudásnak bővítenek. Persze, nyilván műveletlenül valaki nehezen lesz tanító. Ám bár ez sem elképzelhetetlen. Még fontos az odaadás és az áhítat megtapasztalása. Ez is nagyon fontos a tanító lelkületében. És hát a másik ilyen dolog még, ami fontos lehet, az, hogy megtanulja minden élőben felismerni a vele rokont. Legyen az egy darab kavics, vagy legyen az egy másik ember. Nézzük egy picit a dharma és a társadalmi helyzet közti összefüggést. Erről annyit lehet tudni, hogy minden ellenkező elképzeléssel szemben a két dolog a mi világunkban már abszolút nem függ össze. Van valami korreláció, de azért nem lehet azt mondani, hogy most akkor szegény családokban születnek a szolgák, és fordítva. Ugye, nyilván mindenki tudja, hogy Napóleon is milyen családban született, hát egy szegény családban, csak egy példát mondjak. Azt meg pláne nagyon sokan tudhatják, hogy hát gazdag családokban nem feltétlenül olyan emberek születnek, akik én azt gondolom, hogy ő már tanítói fokozatnál tart. Hát ezt legalábbis nehéz lenne elmondani. Hogy ez miért van így, az egy érdekes kérdés. Biztos lehetne erről sok esettanulmányt végezni, de ha az ember visszatekint mindarra, amit most itt elmondtunk, az egyéni és a csoport karma összjátéka, meg a dharma együttesen azért elég magyarázatot ad arra, hogy ilyenek hogy fordulhatnak elő. Ritka esetekben az is elképzelhető, hogy valaki azért születik egy szegény családban, mert valamilyen oknál fogva az ő küldetéséhez ez a szükséges, hogy őt az a néposztály elfogadja vezetőinek, mert közülük származik. Akkor ez a célra vezető. Vagy meg kell tapasztalni abban a fizikai életében azokat a nyomorúságokat, amikből azt a népcsoportot ki kell emelnie. Lehetnek ilyen önként vállalt nehézségek, és ehhez szükséges megtestesülés vállalása, de nagyon kevesen vannak azon a szinten, hogy ők maguk tegyenek ilyen vállalást. Az embereknek a döntő többségét, nem is tudom hány kilences lehetne mondani, azért nem mi döntjük el, hogy hova születünk, és mit csinálunk. És hát azt is tudomásul kell venni, hogy az a szellemvilág, az sem maga a Kánaán olyan értelemben, hogy ott sem végtelen a választék, a javak és a lehetőségek választéka. Ott is vannak bizonyos korlátok és a lehetőségek egy bizonyos skálája, amivel az ember választhat. És lehet, hogy akkor éppen a lehetséges szülők választéka, akik számomra elfogadható, vagy akik az én alaphangomhoz rezonálnak, akikhez korábbi karmikus kapcsolataim kötnek, egyszerűen nincs más lehetőségem, mint hogy egy mondjuk alsó középosztálybeli családban szülessek meg, mondjuk uralkodóként, vagy tanítóként, vagy egy szolga, vagy egy nagyon alsó méposztályba tartozó, mondjuk segédmunkás apa és munkanélküli édesanyja, tehát nehéz sorsú családba szülessen valaki, és onnan kell is felküzdjen. Vagy ha valakinek olyan szerencséje van, vagy olyan rossz a karmája, akkor vagy neki, vagy a szülei, vagy a leendő szüleinek, akkor kerülhet olyan családba, ami ugyan nagyon gazdag, de hát valahogy nagyon nem fog passzolni az ő egyéniségéhez. Tehát nagyon érdekes helyzetek képzelhetők el, de igazából tudni ezt nem hiszem, hogy sok ember tudná. Érintőlegesen már említettem, hogy a dharma fokozatain haladás az nem ilyen, itt elkezdem, és akkor szép fokozatosan megyek, és egyszer csak eljutok a tanítóhoz. És közben nem lépek vissza, hanem hát az életben különböző megpróbáltatások, lehetőségek jönnek, és lehet, hogy én kapok bizonyos lehetőségeket már kereskedőként, holott még nem teljesítettem ki a szolga dharmáját sem. Hát, ilyen jegyeket, ha azt gondolom, hogy elég sok emberben lehet látni, szép fokozatosan tolódik előre az ember. Egyre többet csinál meg az megelőző fokozat dharmájából, de már építi a jelenlegit. Sőt, némi kóstolót kaphat már az után következőből is. Úgyhogy szép fokozatosan ezeket, ha úgy képzeljük el, mint vödröket, akkor az ember elkezdi töltögetni az elsőt tapasztalataival, ha bizonyos töltöttségi szintet elér az a vödör, akkor már elkezdheti tölteni a következőt is, és időnként egyet kell mernie még az előzőbe is. És amikor az első már mondjuk háromnegyedig megtelt, a második az félig van, akkor elkezdhetem a harmadik vödröt töltögetni. Valahogy így lehet ezt elképzelni. Nem úgy megy, hogy csak akkor kezdhetem a következő második vödröt töltögetni, ha az első mert elraktam. Az élet nem ezt mutatja, hogy ilyenek vagyunk. Nem lehet így. Hát ezzel nagyjából elmondtam a dharmáról, amit ilyen keretek közt el lehet mondani, meg amit én tudok. És akkor nézzük egy kicsit azt, hogy szövődik össze ez az egész sorssá. Vagy végzetté. Így is lehet mondani, meg úgy is. Ezek a karma, a dharma és a reinkarnáció együttes működéséből tevődnek össze. És az egész egy több életen átívelő folyamat eredménye. Lehet, hogy a dharmám folytán kapok én olyan lehetőségeket, amikkel azt már a jelenlegi életemben jócskán kiteljesíthetném. De a korábbi életekből összegyűjtött karmának az a része, amit nekem most kellett tudnom, az olyan korlátokat szabott rám, olyan korlátokat tett rám, amik miatt a lehetőségeimet csak korlátozottan tudom kihasználni. Ezért a dharmámmal lassan haladhatok előre. És lehet fordítva is. Lehet, hogy az előző életeknek a jó karmája miatt én akkora előnyt kapok, hogy amit itt megkapok lehetőségeket a dharmám kiteljesítésére, azt nagyon gyorsan befejezem, és újabb lehetőségeket kaphatok, és ilyen formán gyorsan haladok vele. Ez a kettő valahogy, ahogy én elképzelem, ilyen dinamikus egyensúlyban kell, hogy működjön. és hát természetesen valahol a reinkarnáció törvénye is mindezzel együtt játszik. És itt megint csak vissza kell utalnom arra, hogy ha a vágyaink és a tetteink ellent mondanak a dharma fokozatunknak, annak bizony az lehet a nehéz sors az eredménye. Nehéz sors. Hogy miért, ezt korábban is már elmondtam. Tehát ha valaki olyan dolgot akar elérni, amihez még nem elég érett, amihez nincsenek meg a képességei, akkor folyamatosan sikertelenséget fog megtapasztalni. Folyton azt látja, hogy másnak minden sikerül, neki meg semmi. Ő nem kap lehetőségeket, vagy ha kap, akkor képtelen, minden összeesküszik ellene. Tehát, ha végig gondolják ezeket a dolgokat, akkor elég jól magyarázható, sok megmagyarázhatatlannak tűnő dolog, amit az ember a környezetében lát, hogy az egyiknek minden sikerül, valamihez hozzányúl, arannyá változik, a másik meg milliárdokat nyer a lotton, azt is elbukja 2 év alatt, vagy ellopják tőle. Viszont másik irányban azt is elmondhatjuk, hogy a dharmánk kiteljesítése az kikerülhetetlen. Tehát bizonyos fokozatba tartozok, akkor újabb és újabb kihívásokkal fogok szembesülni, amik kényszerítenek arra, hogy azokat a képességeket megszerezzem, amit a dharmámhoz tartoznak. Csak közben a karmikus adósságokat is le kell tudnom. És hogyha én a dharmámnak ellentmondó életvitel miatt, tehát mondjuk egy tanító elkezd korhelyikedni, vagy sorra járja a Laszpigárnak a nyilvános házait, akkor valószínűleg egy súlyos karmát fog összegyűjteni magának, ami miatt a dharmájában még vissza is fog csúszni. Tehát lehet, hogy néhány vagy egy fokozattal legalább olyan körülmények közé fog kerülni, ahol bizonyos dolgokat szeretne megcsinálni, de nincsenek, nem lesznek meg hozzá lehetőségei, hanem kénytelen lesz olyan dolgokkal foglalkozni, amiket rühel. Például. És az ilyen helyzetek bizony időnként végzetnek tűnhetnek. Hát valahogy így jönnek ezek össze. Nehéz sors, végzet, vagy ilyenek, hogy minden aranyjá válik, amihez nyúlok, vagy fordítva, minden tönkre megy, amihez nyúlok. A környezetemben, aki velem barátkozik, az bajba kerül. Tudunk ilyen példákat mondani. Azok valahogy ilyesmire vezethetők vissza. Hát el is jutottunk akkor az összefoglalásig. Nehéz lenne mindezeket itt most összefoglalni, mert eléggé szertágazó volt, amiről beszéltünk. Én 3 gondolatot emelnék ki mindabból, amit itt eddig elmondtam, amit útravalónak ajánlok önöknek. Az egyik az, hogy az ember jó részt saját korábbi gondolatainak a teremtménye. Tetteinek a teremtménye, de hát a tettei azok a gondolatainak az eredményei. A következő, a második az, hogy ha ismeri az ember a karma és a dharma törvényét, akkor és jól elgondolja, belövi azt, hogy nagyjából ő hol tarthat a dharmájában, a dharma útján, akkor elég jó lehetősége van arra, hogy tudatosan alakítsa a jövőjét. Igyekezzünk felmérni, hogy mi a dharmánk, milyen adósságaink lehetnek, abból milyen a jellemünk, mik a késztetéseink, és a vágyainkat, meg az eszményeinket, amennyire lehet, ennek tudatában válasszuk meg. Persze ez nem könnyű dolog, de erőszakot nem kell tenni az embernek a természetén, de azért lehet szépen tudatosan terelgetni a természetünket, személyiségünket. És hát befejezésképpen Szenekának egy mondását említeném, vagy hagynám itt önöknek. Vezetik a végzetek az akarót, a nem akarót viszont vonszolják. Hát ez a dharmára nagyon illik. köszönöm a figyelmüket. Ha van kérdésük, akkor...